Önök kérdezhetnek most professzor úrtól. Én akkor mindig aljas módon visszaélek a házigazda szerepével. Azt láttuk professzor úrtól az előző két előadáson, hogy hallgatóként nagyon aktív volt. Mind a két esetben kérdezett az előadótól. Ha most kinn ülne, mit kérdezne magától?
Hát ezt valószínűleg ezt, amit a utolsó dián vetettem föl, hogy az összes többi jelenségnek mi a szerepe. Tehát miért van az, hogy ennyire bonyolult az alvás? Tehát hogy lehet az, hogy nem elég csak ez a lassú hullám és remalmás váltakozás, hanem egy rengeteg más jelenség is megfigyelhető. De az igazság az, hogy nagyon szeretném azt is tudni, amire szintén csak röviden utaltam, hogy hát létezik ez a folyamat, hogy az idegrendszer újra fölidézi magába az előző napi aktivitást, és ez elősegítheti a fontos információk megjegyzését és a kevésbé fontosak eltörlését. Ennek a pontos mechanizmus azért nem ismert. Tehát, hogy tényleg a különböző idődimenzióba működő idegsejt aktivitások hogy tudják előidézni ezt a folyamatot, ez egy nagy titok, és itt még sok kutatni való van.
Tisztelt professzor úr, azt szeretném megkérdezni, hogy látással kapcsolatban, hogyha valami tárgy a szemünk elé kerül a szivárványhártyán keresztül, a agynak az állátóközpontba megy, és különböző alrendszereken keresztül a hasi, illetve a háti alközpontokba dolgozza föl. Na most, ha képzelet van, akkor gyakorlatilag ezekből egy rész kimarad, csak a magasabb rendszerű, magasabb ideg aktivitást lehet érezni. Na most az álomnál, hogy néha az ember olyan színes álmokat lát mindent. Itt melyik agyterületek jönnek izgalomba vagy aktivitásba? Vagy egyáltalán van-e összefüggés ebben a bizonyos ébrenléti látással? Köszönöm szépen.
Igen, pontosan köszönöm szépen a kérdést. A álomlátó alvás során, ahogy az egyik legutolsó dián mutattam, valóban az történik, hogy egy magasabb rendű látóközpont jön aktivitásba. Úgy kell elképzelni a látást, hogy úgy épül fel, hogy különböző szinteken egyre bonyolultabb elemeit kódolják a külvilágnak. Tehát a legelső szinteken, ahogy az agykéreg beri az információ, ott még csak vonalakat, egyszerű mozgásokat, illetve színeket kódol. Ezek tovább küldi az információt, és az idegrendszer egyenként összerakja ezt az A betűt, aztán különböző, legkülönbözőbb formákat, elforgatható formákat, arcokat, és elérünk egy olyan szintre, ahol tulajdonképpen akkor válik aktívvá, amikor már egész színes látványt dolgozunk fel, és értelmezzük ezt a látványt. Na most az alvás során, az álomlátó alvás során, ez a magasabb, érdekes módon ez a magasabb rendű idegrendszer terület anélkül jön aktivitásba, hogy az összes alacsonyabb lévő, tehát azok onnan nem kap információt, hanem önmagába generálja ezeket az információkat. Ezért is szokták mondani, hogy kicsit olyan a helyzet, hogy az álomlátó alvás során ugye le van zárva egy kapu a külvilág felé, és az idegrendszer így önmagával játszik. Tehát saját, spontán módon generál képeket. Kerülgetem a szót, de valóban ezek halucinációk. Tehát igazság szerint nagyon hasonlítanak a halucinációkhoz ezek, és az aktivitás is hasonló.
Hogyha a REM és a non-REM alvás az ennyire különbözik egymástól, hogy jóformán paradoxnak tekintjük az egyiket, akkor mennyire valószínű, vagy elképzelhető az, hogy ezeknek akár nem is közös az eredete evolúciósan, tehát hogy ez tulajdonképpen három függetlenül kialakult egyenrangú tudatállapot?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen ezzel egyetértek, és ez a helyes megfogalmazás, hogy ez három teljesen egymástól független tudatállapot. Tehát a mélyalvás, a REM és az éberlét, tehát tulajdonképpen három tudatállapotban élünk, amiről csak egyről tudunk, a másik kettőről viszonylag keveset. Az evolúció rendkívül érdekes, és nagyon-nagyon sokat vitatkoznak rajta. Tehát Alapvetően mondták azt is, hogy a REM az ősibb, mondták azt is, hogy a lassú hullámú aktivitás az ősibb. Az igazság az, hogy különös módon ez a kettősség csak a melegvérűekbe, tehát a madarakba és az emlősökbe van meg, ami azért különös, hiszen a közös ősük nekik nagyon-nagyon messze van, és hát közötte rengeteg hüllő közös ős van. Tehát a hüllő, közös hüllők külön ágából fejlődtek ki a madarak és az emlősök, és a hüllőknél nem találunk semmiféle hasonló jellegű lassú hullámú, illetve remalvást. Tehát úgy tűnik, hogy mintha párhuzamosan is a két melegvérű csoportnál kialakult volna ez a két alvás, bár itt egész szisztematikus összehasonlítás még nem áll rendelkezésre. Na most nyilván érdekes megnézni a legősibb emlősöket, a kacsacsőrű emlőst, illetve a hangyássünt, mint tojásrakó emlőst. Hát érdekes módon a két faj is ellentétes eredményt mutatott. Tehát az egyiknél nem találtak remalvást, hanem a remalvásnak megfelelő szakasz alatt is lassú hullám van a kérekbe, de ugyanakkor az agytörzsben meg úgy tűnik, mintha remalvás lenne. Tehát elképzelhető, hogy egy bizonyos átmeneti folyamat révén először még nem nagyon különbözött egymástól a két alvástípus, és aztán az evolúció során fejlődött úgy tovább az idegrendszer, hogy a két alvásra megfelelő rendszerek elkülönültek, és markánsan különböző alvást alakítottak ki a fejlettebb emlősökbe. Puha testűeknél igazság szerint nyugalmi és aktív fázisok találhatók meg, de tudtommal remalvás és lassú hullámú aktivitás nincsen, de hát ott ugye további probléma, hogy maga az idegrendszer szerveződése is más, hiszen ott ganglionokba szerveződik, és nem található meg egy ilyen jól rendezett agykéreg. Azért vegyük észre, tehát azért tudjuk elvezetni ezeket a szép jeleket, mert ez egy ilyen, hát tulajdonképpen egy lemez az agykéreg, még ott a gyűrkélt is, és ebbe a lemezbe szépen egy irányba állnak a sejtek, és ezért tudnak olyan elektromos árammezőt generálni, amit el tudunk vezetni. Tehát egy ganglionba sokkal nehezebben tudnánk egy ilyet.
Elhangzott ma is tudjuk, hogy az alvás során a bevitt tapasztalatok, vagy az napi tudás és az előzőleg bevitt tudás dolgozódik fel, vagy annak egyik hasznos része. Én azt szeretném megkérdezni, hogy mi a helyzet azokkal az álmokkal, amelyek a jövőből érkeznek. Tehát nagyon sok irodalmi feldolgozásban, vagy orvosi lejegyzésben vannak olyan álmok, amelyek már megtörtént eseményekről szólnak.
Uh-huh. Hát igen, az álomfejtésnek valóban nagyon szép irodalma van, és hát lehet látni a Bibliában is, hogy jó álomfejtésekért ugye nagyon magas pozíciókat lehetett kapni, már akkor Egyiptomban is. A helyzet az, hogy a jelenkorban viszonylag nehéz kontrollált körülmények között vizsgálni és feldolgozni ezeket a jelenségeket. Tehát ez jelenleg kiesik a tudományos kutatás fő irányvonalaiból.
Hát vizsgálták a lassú hullámú alvást, és hogy ennek az elvonásnak a következményét, és hogy milyen szerepet játszik ez be az emberi agy működésében. Tehát ehhez képest mondjuk, hogy lehetséges az, vagy azt hogy magyarázzák, hogy egyénenként változó az alvásigényünk? Tehát, hogy van akinek 4 óra elég, van akinek 8, ha nincs meg 8 óra, akkor, ahogyan is mondta, ingerlékeny lesz, és nem tudja ellátni a munkáját, hogy van akinél még jobban sűríti az agy ezeket az alvási szakaszokat?
Erre vonatkozólag nagyon-nagyon kevés információ rendelkezésre. Összesen egyetlen egy munkáról tudok, amelyik elkezdte vizsgálni az alvás igénynek a genetikai alapjait. Talán valahol Szicíliában találtak egy ilyen családot, már nem is tudom, tehát ahol apáról fiúra szállva ilyen keveset alvó férfiak voltak, és sikerült azonosítani azt a genetikai mutációt, ami ezt a kevés alvást okozza, és ő úgy alszik keveset, hogy ez nem káros számára. Megnézték az alvás, tehát tulajdonképpen az összes alvásciklus megvan benne, csak mindegyik rövidebb. Tehát úgy tűnik, hogy létezik egy olyan mutáció, amelyik képes a rövidebb alvást vagy mélyebbé, vagy intenzívébbé tenni. Elő is állították azt hiszem a egérke megfelelőjét ennek, tehát ezt az egérben megváltoztatták ennek a génnek a működését, és az egérke is kevesebbet aludt. Tehát úgy tűnik, hogy ha nem is mindenre, de bizonyos típusú kevés alvásra valószínűleg van genetikai magyarázat.
A távol-keleti gyakorlatok végzése során, itt a meditációra gondolok, milyen nagy hullámok generálódnak, és hogyan magyarázható tudományosan ennek a jótékony élettani hatása?
Igazság szerint visszakérdeznék, mit gondol miért?
Én úgy gondolom, hogy az alvó és az ébrenlét állapot közötti, tehát lassú hullámok generálódnak,
lassú hullámok
és egy hasonló rendezettséget, tehát az élményeknek egy tudatos célzott feldolgozása következik be ebben a fázisban. Én erre gondolok.
Igen, valóban, és helyesen gondolja, mert a meditáció során rendkívül intenzívé válik ez a lassú hullámú aktivitás, tehát feltétlenül ennek is köszönhető ez a friss élmény, ami a meditáció után szerepet játszik, és hát valóban azok, akik ezt gyakran használják és alkalmazzák, az valóban egy kiegyensúlyozottabb, fókuszáltabb figyelmet tesz lehetővé, és itt valószínűleg összefüggés van valóban, hogy ők saját akaratuk segítségével végül is a idegrendszert abba az állapotba tudják hozni, amikor intenzív, lassú hullámú oszcilláció keletkezik, és ennek élvezik az összes jótékony hatását.
Az altatóknak milyen hatásuk van a alvás alatti agyműködésre? Hát nyilván különböző altatók vannak, valószínűleg különbözők ezek a hatások, de lehet-e valami összefoglaló dolgot mondani?
Uh-huh. Nagyon röviden a következőt tudom mondani. Az alapvető probléma, amivel a gyógyszerfejlesztők szembenéznek, az éppen ez az öt felszálló rendszer. Tehát tulajdonképpen a megborult alvás ennek az öt rendszernek a megborult viszonya. És ezért ez viszonylag ellenáll jelenleg az altatók fejlesztésének, hiszen nagyon nehéz egy olyan komplex gyógyszert előállítani, ami pont megfelelőképpen ezeket a rendszereket vissza tudná húzni a normális helyzetbe.
Amit most... Kis túlzással akkor minden egyénre külön lehetne altatót kutatni?
Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy minden egyes egyénnél feltehetőleg ez az öt rendszer máshogy van megborulva, aki nem alszik. Amit most csinálnak, az érdekes módon az altatók túlnyomó többsége az mind a gátló rendszerre hat. Tehát egyszerűen fokozza az idegrendszerbe a gátlás hatékonyságát, és hát ettől az történik, hogy az agykéreg és a talamusz úgy érzi, mintha elaludtunk volna, mert hogyha fokozom a gátlást, akkor ebbe a két területbe magától beindul ez az oszcilláció, ez a lassú hullámú oszcilláció. Tehát az történik, hogy ezek az altatók nem állítják helyre a teljes és jó alvásciklust, hanem a legtöbb azt csinálja, hogy meggyorsítja az elalvás folyamatát, és belekerülünk ebbe a lassú hullámú aktivitásba. A legtöbbnek, tehát az újabbaknak már nem is hosszabb a hatása, tehát bevesszük elalvás előtt, egy-két óra múlva el is múlik a hatása, és utána reménykedünk, hogy az éjszaka hátra lévő részében valahogy helyrerázódik az alvás. Tehát jelenleg tudtommal nincs olyan altató, amelyiket úgy írják föl, hogy ezt nagyon sokáig lehet szedni. Tehát a legtöbb az még mindig továbbra is időleges alvás problémák időleges kezelésére, és a hosszú távú kezeléshez mindenképpen egy teljesen más módszert kell alkalmazni. Pontosan ezért, mert ezekhez a szerekhez aztán hozzá lehet szokni, nagyon komoly elvonási tünetek lehetnek tőlük, tehát ezek nem arra lettek kifejlesztve, hogy hosszú távon megoldják az alvási problémáinkat.
Saját magamon többször megfigyeltem, általában én mindig emlékszem reggelente, hogy szoktam álmodni, és hogy általában, hogy mit álmodom. És vannak ilyen visszatérő álmok, és azt figyeltem meg, hogy adott helyszíneken, ami az álomban előforduló helyszíneket, felismerem, hogy ezek milyen helyszínek, de mindig van a valóságban, és az álomban, a helyszínekben különbség. Kisebb, nagyobb differenciák vannak. Például egy kertben a fa nem ott van, ahol valójában van, hanem a másik oldalon. Egy szobában az ablak nem ott van, ahol valójában van, hanem másik falon. És ezt megfigyeltem, hogy ezek rendszeresen előfordulnak, hogy az álomban felismert valóság az a valóságtól eltér. Hogy ennek vajon mi lehet az oka?
Feltehetően ennek a korábban is emlegetett módosult tudatállapot az oka. Tehát arról van szó, hogy nem lehet jobban leírni, hogy tulajdonképpen az idegrendszer játszik a nappal megszerzett információkkal. Tehát képzeljünk egy ilyen teljesen random folyamatot, hogy az idegrendszer csak próbálkozik, átteszi a fát a kert egyik részéből a másikba, és tulajdonképpen nincs tétje a dolognak, hiszen hogyha ugyanezt csinálná éberlétbe, akkor nagyon gyorsan valamelyik pszichiátriai klinikán kötnénk ki, de álomba megteheti, és tehát ezért alakult ki az az elképzelés, hogy pusztán azáltal, hogy egy bármiféle éberlét során megélt élményt az agy a legkülönbözőbb szituációkba helyez, ezáltal éri azt el, hogy az egy letisztult és egy földolgozható élmény lesz. Tehát képzeljük azt el, mintha egyszerűen van egy élményem, és azt ugye éberlétben nem tudom elképzelni, hogy azt most ugyanazt megélem Afrikába, Amerikába, fejjel lefelé, akármi, de az alvás közben ezt csináljuk. Az élményeinket különböző szituációkba helyezzük az agy spontán aktivitása alapján.
Ha már erről a területről beszélünk, ugye elhangzott a kérdésben, hogy alkotókat, művészeket gyakorlatilag az idők kezdete óta foglalkoztatja, hogy mi történik velünk álomban, illetve hát ennek a feldolgozása a művészi eszközökkel. Nagyon sok ilyen filmalkotás is készült. Ha jól emlékszem, körülbelül egy éve mutattak be egy amerikai filmet, amely az álom különböző rétegeiben játszódik, vagy ugye azon belül mozognak tulajdonképpen a szereplők. Ez egy teljesen privát, tudománytól elrugaszkodott kérdés, hogy a kutató elmegy megnézni egy ilyen filmet, és közben mondjuk jót mosolyog, hogy hát ahogy Móriczka képzeli?
Ezt a filmet nem láttam, de a kutatót. Igen, de tehát a kutatót érdekel minden olyan művészfilm, amit a művész készít a tudományról, tehát a Mementót például elmentem megnézni, azt szintén ugye, illetve ezt a másikat, amikor visszafele. Igen, ez volt, tehát visszafele játszódik le. Tehát valóban ezek tudnak gondolatébresztőek lenni, és tudomásom szerint a legtöbbön látszik az, hogy az a művész, aki ezt veszi a fejébe, ő konzultál egy megfelelő idegtudósainkkal. Legtöbbször ki is van írva a végén. Tehát olyan típusú filmet, ahol tényleg az ember így fogja a fejét, legalábbis ezzel szinten én nem láttam.
Tudjuk, hogy az emberi agy a legcsodálatosabb valami a világon, ami van. Az ember munkáját, mindenét az agy irányítja. Például elmegy este az étterembe, megvacsorázik, iszik egy kortyot, hazamegy a megszokott úton, levetkőzik, lefekszik, alszik, álmodik, és mikor reggel fölébred, akkor mindenre emlékszik. Most jön a zavar, amikor az étterembe többet iszik, mint kellett volna, kiakad, tovább nem emlékszik semmire, és az agy, a csodálatos kis szerkezet, hazavezeti a megszokott úton, levetkőzik, lefekszik, mélyen alszik, álmodik, mély alvásba álmodik, és amikor reggel fölébred, akkor időtől időig nem emlékszik semmire, de ebben az időn belül, amit álmodott, arra emlékszik, ezért a reflex és az agy szellemi tevékenységek között mi a kapcsolat? Köszönöm.
Hát... A görbe éjszakák valóban nehéz feladat elé állítják a kutatókat. A hazatalálás sem mindig sikerül. Nem akarok mindig a talamuszra visszavezetni, de kiderült, hogy az alkohol is, tehát az a bizonyos altató hatás, ez elsősorban a talamuszon keresztül fejti ki hatását. Tehát az, hogy hazamegy, egészen kómás állapotban az a tántorog, az feltető az, hogy már szinte ébren alszik. A másik, hogy nem emlékszik semmire, az inkább a memóriaszerv, a hipokampusznak a megzavart működése. Azt kell tudnunk, hogy az alkohol az szintén a gátló folyamatokat erősíti. Tehát ezért van az, hogy lefekvés előtt egy kicsi alkohol, az segít elaludni. Mert tulajdonképpen ez is, mintha bekapnánk egy altatót. Az más kérdés, hogy az alvás későbbi szakaszában azonban zavarokat okozhat, tehát a masszív alkoholisták azok nagyon súlyos alvászavarba szenvednek. Pontosan azért, mert elaludni tudnak, de utána a teljes alvás ciklusuk az szétesik. Tehát röviden a válaszom az az, hogy ígyunk, de mértékkel.
Min múlik az, hogy reggel, amikor fölébredünk, hol emlékszünk arra, hogy álmodtunk, illetve hol nem emlékszünk rá, és ebből következik egy másik kérdés, hogy sokszor, amikor álmodunk éjszaka, reggel úgy éljük meg, hogy fáradtak vagyunk. Mikor pedig nem emlékszünk az álmunkra, akkor pedig pihentebben ébredünk.
Álomkutatók szerint egészen pontosan azon múlik, hogy emlékszünk vagy nem, hogy a melyik fázisba ébredünk fel. Tehát ha a REM fázisba ébredünk fel, akkor sokkal nagyobb eséllyel emlékszünk az álomba, hogyha a non-REM állapotba ébredünk fel, akkor sokkal kevésbé. Az, hogyha a sok álmos éjszaka után miért vagyunk olyan kialvatlanok, általában egy zaklatott első nap után, előző nap után szokott ez következni, hogy rengeteget álmodik az ember, vagy akkor, amikor az előző éjszaka nem aludta ki magát, tehát ez a bizonyos rebound van. Feltehetően akkor az történik, hogy azért is emlékszünk több álomra, mert az éjszaka során nagyon gyakran fölébredtünk. Tehát effektíve fölébredünk, ezeket mikroébredéseknek hívják, és ezek összetudják töredezni ezt a szép alvási ciklust, és hát nem tud kellő mennyiségű delta aktivitás kialakulni, aminek a következménye az, hogy fáradtnak érezzük magunkat másnap reggel.
Azt szeretném megkérdezni, hogy szó volt itt arról, hogy tapasztalati emlékeket dolgoz fel az agy alvás közben. Megfigyelték-e azt, vagy vizsgálták-e, hogy azok az emberek, akik valamilyen érzékszervi fogyatékkal rendelkeznek, az alvásuk során megmutatkozik-e azon agyterületek kevésbé aktív részvétele az álomtevékenység során, amik ugye nem jutottak érzékszervi tapasztaláshoz, tehát nincsenek ilyen irányú emlékeik. Köszönöm.
Amennyire tudom, azok, akik az életük során vakultak meg, azok sok-sok évvel ezután is tudnak álmodni, és színes álmokat látnak. Akik születésüktől fogva vakok, ők nem. Viszont érdekes módon az ugye kevésbé lehet fogyatékos, de végig fogyatékosnak lehet nevezni azokat, akiknek amnéziásnak hívjuk őket, nem tudom mennyire ismert a szó, tehát akiknek a memóriájuk ment teljesen tönkre. Ez a betegség az amnézia, aki nem tud visszaemlékezni az újonnan megtanult dolgokra. Kimutatható volt az is, hogyha egy ilyen beteggel mondjuk Tetriszt játszatnak, mielőtt lefekszik aludni. Egy normális ember, hogyha egy-két órát tetriszezik lefekvés előtt, akkor az álmába is tetriszek fognak potyogni. Ez egy elég egyszerű kísérlet. Az érdekes módon, amikor az amnéziás beteget reggel fölkeltették, ő ugye nem emlékszik arról, hogy tetriszt játszott, hiszen ez az amnézia lényege, de megkérdezik tőle, hogy mit álmodott, akkor azt mondja, hogy hát ilyen kis sines kocskák estek lefelé, forogtak, pörögtek. Tehát a lényeg az, hogy úgy tűnik, hogy a vizuális rendszer az akkor is, hogyha nincs megfelelő tudatos emléknyom, akkor is képes generálni ezeket a mintázatokat. Tehát valamennyire a fogyatékosokban is generálódnak álmok.
Professzor úr említette, hogy az álomnak és a memóriának köze van egymáshoz, ugye az álom segít bennünket memorizálni dolgokat. Hát azt kell, hogy mondjam itt széles plénum előtt, hogy én egy nagyon rossz memóriájú ember vagyok, ami azt jelenti, hogy mondjuk középiskolában borzasztó kínokat jelentett számomra verseknek a megtanulása. Meg tudtam valahogy tanulni, de nagyon nehezen. Mind a mai napig eléggé rossz memóriájú ember vagyok, ami a kollégáimat, esetleg főnökeimet időnként zavarni szoktam, azt mondják, hogy hanyag vagyok, holott nem arról van szó, hiszen az ember nem emlékszik, akkor nem emlékszik. Na most úgy kapcsolódnék vissza az álmokhoz, hogy van, hogy hónapok számra, vagy akár évszámra nem emlékszem arra, hogy mit álmodom. A kettőnek ugyanaz a gyökere, azért nem emlékszem az álmaimra, mert egyébként is feledékeny vagyok, vagy pedig valami más gyökere van a két dolognak.
Értem. Na most a helyzet a következő. Nagyon-nagyon sokféle memória típus van. Tehát olyan ember általában azokon kívül, akiknek súlyos degeneratív betegségeik vannak, olyan nincs, akinek általában rossz a memóriája. Tehát rendkívül sok, nagyon-nagyon intelligens ember van, aki nagy doktorok, professzorok, akik soha nem tudnak megtanulni egyetlen egy verset sem. Mert a vers tanulás az egy nagyon-nagyon specifikus memóriát igényel, és semmi köze például ahhoz, hogy meg tudok jegyezni egy eseményt, és mennyire élénken tudok felidézni például egy eseményt, ami 3 évvel ezelőtt történt velem. Mert ez egy másik memóriatípus. A mozgási memóriák, ez egy ismét egy újabb, teljesen külön terület. Tehát ilyen nincs, hogy, tehát itt nem hangsúlyoztam az előadásba, de nem beszélhetünk olyanról általában, hogy memória. Mindenkinek valamelyik bizonyos memóriatípusban jobb és rosszabb. Nyilvánvalóan, hogyha az ember állandóan azt hallja, hogy rossz a memóriája, akkor egy idő után kezdi azt is elhinni, de ilyen nincsen, hanem az van, hogy bizonyos típusú memóriákban rosszabb az ember. És az, hogy ki emlékszik és ki nem emlékszik az álmára, annak végképp semmi köze nincs a memória szinthez. Ez a tulajdonság egyébként fejleszthető, tehát az ember trenírozhatja magát arra, hogy emlékezzen, de nagyon-nagyon sok ember van, aki tényleg egyáltalán nem tud soha fölidézni egyetlen álmát, azt mondja, hogy ő soha nem is álmodik, ez nyilván nincs így, de megfelelő alváslaboratóriumi körülmények között, ha a megfelelő periódusban fölébresztenék, és megkérdeznék, hogy na most mondjál, hogy látott-e valamit, akkor feltehetően ez sikerülne.
Azt olvastam egy alvással foglalkozó cikkben, hogy az olyan alvás megvonás, amikor csak a REM fázisokban keltik fel az illető alanyt, az sokkal kártékonyabb és sokkal komolyabb következményei vannak, mint a teljes alvás megvonásnak, tehát amikor mély fázisban sem aludhat. Kérdésem az lenne, hogy ez így van-e, és ha igen, akkor miért?
Na most a helyzet az, hogy valóban voltak ezek a nagyon régen 60-as, 70-es években végrehajtott remalvás megvonás módszerek, amik hát patkánynál úgy csinálták, hogy rátették a patkányt egy vizes medence közepére, egy ilyen billegő kis tányérra, és amikor a remfázis miatt ő elejtett az izomtónus, akkor elkezdett belecsúszni és fölébredt. Na most ugye el lehet azt képzelni, hogy ez amellett, hogy alvás megvonás, micsoda iszonyatos stressz egy rágcsálónak. Tehát a helyzet az az, hogy a korábbi alváskutatási eredmények a zömét el lehet felejteni, mert a legtöbb az tulajdonképpen a fokozott stressz aktivitást mérték. Tehát ezek a patkányok, ezek kihullott a szőrük, és 2 héten belül elpusztultak. Na most sikerült kutatóknak, akik is elkezdték emberekkel megkérték azt, hogy ki bír tovább ébre maradni, 7 nap, 10 nap, ihatnak még kávét, és ezek a kognitív funkciók, amikről itt beszéltem, tehát összpontosítás, figyelem, ezek tényleg nagyon hamar gajra mennek, de semmiféle káros fiziológiai hatásuk nem volt. Tehát ezt, hogy kiúlott volna a hajuk, vagy komoly, súlyos, életveszélyes állapotba kerültek, ezt nem érték el. Ebből le lehet vonni azt a következtetés, hogy feltehetően a kísérleti módszerek voltak régebben rosszak. Hagy mondjak még valamit, minden, most már a legújabbak talán nem, de a legutóbbi időpig használt antidepresszánsok teljes remmegvonást jelentenek. Tehát azoknak az embereknek, akik az antidepresszánst eszik, semmiféle REM aktivitásuk nincsen éjszaka. Ennek ellenére se a memóriájukban nincs semmiféle probléma, se a mindennapi munkavégzésükben nincs semmi probléma, már amit a depressziót leszámítva. Tehát tulajdonképpen ezek az eredmények voltak azok, amik azt mutatták, hogy fölül kell vizsgálni a REM és a memória kapcsolatát. Egyébként 1-2 hónapja jött ki olyan eredmény, amelyik azt mutatta, hogy kicsit finomabb módszerekkel vonták meg a REM-et, tehát nem vízbe dobták, hanem csak azt hiszem megsimogatták a patkányt. És ez a REM megvonás érdekes módon memória javulást okozott, és nem memória romlást, amivel egyelőre végképp nem tudnak mit kezdeni a kutatók.
Professzor úr azt mondta az előadásában, hogy tulajdonképpen az agyunk teljesen normális működésére utal, hogy a REM szakasz, tehát az álmaink 90%-a negatív tartalmú. Ezt jól éreztem fel?
Igen.
Most ön nyilván biológus kutató, de vajon erről a kérdésről ugyanígy vélekedik egy pszichológus vagy egy pszichiáter is?
Szerintem nem. Tehát én azt gondolom, hogy ezek új és nagyon izgalmas eredmények. Én azt gondolom, hogy valószínűleg a REM alvás kutatásában egy teljesen új pályára fognak állni ezek a kutatók. Itt nagyon szoros együttműködés. De ha belegondolunk, ugye hát Freud sem beszélt másról, tehát nyilván ide akarunk kilukadni. Ugye elfojtott vágyakról beszélt, amik ilyenfajta negatív álmokként jelentkeznek. Na most, hogyha mégis ez a természetes, akkor ugye egészen más kép fogunk saját magunkra is tekinteni, az álmainkra is tekinteni, illetve hogy hogyan kezelhetjük ezeket az állapotokat.
A félelem központunk ekkor ventilálja ezeket az átélt élményeket.
Ez egy hipotézis, amit azért még sok-sok kísérettel igazolni kell, de én azt gondolom, hogy az agyi aktivitás alapján ez egy olyan hipotézis, amit érdemes vizsgálni.
Köszönöm szépen.
Kérdésem az alvás közbeni mozgásokkal kapcsolatos. Elhangzott az előadás közben, hogy ugye alvás közben izomtónus kikapcsol, és egy ernyett állapotban a test szépen pihen. Ugyanakkor tudjuk, hogy a kutyus álmában futó mozdulatokat végez. Hallottunk olyanról, hogy a pilóták álmukban az oldalkormányt tapossák, de ott van a holdkóros, aki fölmegy a háztetőre. Ezek az alvás közbeni mozgások mivel magyarázhatók? Hogyan alakul ez ki?
Tehát az alaphelyzetben a álomlátó alvás során van egy nagyon-nagyon erős gátlórendszer az agytörzsbe, amelyik egy glicin nevű anyagot termel, és ez egyszerűen leblokkolja az összes izomkimenetet. Tehát alapvetően egy egészséges emberben az álomlátás, az álom során tényleg teljesen ernyett a izomtónus. Na most bizonyos betegségekben ez megsérül. Na most alvás során alapvetően kétféle mozgást különítenek meg. Van ez a klasszikus alvajárás, mikor a kisgyerek fölkel, elkezd sétálni a szobába, fölkapcsolja a villanyt, mindenféle különös dolgot csinál. Ezek az alvások nem a REM alvás alatt történnek, hanem érdekes módon akkor, amikor vége van az első ciklusnak a mélyalvásnak, és elkezd átmenni a REM-alvásba. A legtöbbször egyébként ezek a gyerekkori alvajárások, ezek megszűnnek a felnőtt korba. A másik nagyon szülőknek sokkal rettenetesebb élménnyel ez az úgynevezett night terrorral, amikor egyszerűen megmagyarázhatatlan módon a kisgyerek fölsírt, éjszaka, de nem sír, hanem hát tulajdonképpen iszonyatosan üvöltéssel zokog, mert van olyan félelmen megy keresztül, aminek az okát most sem értik. A lényeg az, hogy ez is egy olyan alvászavar, amit legtöbbször kinő a gyerek, a szülő nem tud semmit csinálni, a gyerek nincs magánál, tehát nincs is fölébredve. Tehát maximum egy picit lehet nyugtatni, de leginkább visszafekszik, és nem is fog reggel legtöbbször emlékezni semmire, ez csak a szülőnek szörnyű. De a lényeg az, hogy ezek az alvási mozgások, ezek a nem a REM-alváshoz kötöttek. Van olyan alvási zavar is, amelyik a REM-alváshoz kötött, az viszont valóban nagyon veszélyes, mert akkor az alvó előadja az álmait, és ezek általában olyan vehemens mozgással járnak, hogy saját magát legtöbbször összetöri, és ami még rosszabb, az alvó partneri súlyos károkat okoz. De olyan szinten is van, hogy elkezdheti folytogatni. Ez egy másik típusú alvás probléma, ezekre is keresik a megoldásokat.
Az alvászavarokra jutott eszembe a saját élményem, hogy én rendszeresen beszélek álmomban. Nem gondoltam ezt alvászavarnak, de akkor megkérdezem, hogy ennek mi az oka? Ezzel alvó partnereim vissza tudnak esetleg élni néha, mert állítólag válaszolok is kérdésekre. Mi ennek az oka? Vagy ez hogyan van?
Ez pontosan tehát az a beszéd és az is alvajárás, ez nagyon hasonló gyökerű idegrendszeri tevékenység, pont ugyanebben a fázisban történik, tehát a mély alvás és a REM közötti átmenetbe. Hát erre is azt mondják, hogy a korral elmúlik és csökken, és nem most már tudjuk azt, hogy az emberi idegrendszer igazság szerint 18-19, inkább 21 éves kor az, amikor ha valamennyire érettnek tekinthető, a férfiaknál talán inkább 30-at mondanak.